Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál háromfelé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délben is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Második Rákóczi Ferenc fejedelemmé választása nem oldotta meg a fejedelemség nehézségeit, sőt Erdély az állandóan változó katonai helyzet áldozatává vált. A kurucsereg ugyan jelentős sikereket ért el, és sor került a fejedelem beiktatására is, de a császári hadsereg visszafoglalja Erdélyt, amelyet szilárdan birtokol a szabadságharc végéig. A szabadságharc kifulladása és a szatmári béke aláírása megpecsételi a következő két évszázadra Erdély sorsát, és a Habsburg birodalom tartománya maradt. Témánk Vásárhelytől Rodostóig.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk ezen a héten is Imre Zsolt történész, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Tanár úr, jó napot kívánok! Köszönjük, hogy az elmondott témakörben ma is beszélni fog a hallgatóknak.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat. Köszönöm az ismételt meghívást. Az elmúlt adásainkban tulajdonképpen, az elmúlt két adásban Erdély utolsó fejedelméről, második Rákóczi Ferencről beszéltünk. Ezelőtt két héttel az ifjú korát, neveltetését, a Habsburgok iránt érzett érzelmeit boncolgattuk, míg ezelőtt egy héttel a szabadságharc kirobbanását, a szabadságharc első eseményeinek a lezajlását, valamint ezeknek az eseményeknek az erdélyi visszhangját, az erdélyi eseményeket kezdtük boncolgatni, illetve második Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának körülményeiről beszéltünk, valamint próbáltunk arra reflektálni, hogy miért nem sikerült második Rákóczi Ferencet rögtön be is iktatni az erdélyi fejedelem tisztségébe.
Történész úr, milyen események befolyásolták Rákóczi erdélyi hatalmának megszilárdulását?
Második Rákóczi Ferenc erdélyi uralmának megszilárdulását mind külpolitikai, mind belpolitikai események befolyásolták. A külpolitikai események közül a legfontosabb a spanyol örökösödési háború alakulása volt. Már említettük, hogy Rákóczi stratégiájának alapköve a francia bajoksereggel való egyesülés volt. Ez a terv egy ideig megvalósíthatónak tűnt, hiszen a francia sereg a Duna mentén nyomult Bécs irányába. Azonban 1704. augusztus 13-án a Höckstáti csatában angol segítséggel a császári seregek legyőzték az egyesített francia bajor hadsereget. Az utóbbiak nem csak a spanyol örökösödési háborúban kerültek fölénybe, hanem egyúttal azt is megakadályozták, hogy a kurucsereg egyesüljön a bajor francia haderővel. Ez a vereség nem csak Rákóczi haditervének meghiúsodását jelentette, hanem a francia anyagi segítség csökkenését is. A másik problémát a kiszámíthatatlan hadi helyzet jelentette. A kuruc hadsereg, amely ugyan nagyon lelkes volt, messze elmaradt a császári sereg mögött a hadszervezet, felszerelés, kiképzés és irányítás szempontjából. A körülbelül 70-80 ezres kuruc seregnek alig egy tizede volt kiképzett és felszerelt sorkatona. Ugyanakkor ennek a seregnek a nagy részét lovas ezredek alkották, amelyek ekkor már jelentős hátrányban voltak a sorgyalogsággal szembe. Ez a tény meghatározta a kurucok taktikáját, inkább portyázó és rajtaütéseken alapuló hadviselésre támaszkodtak. A nyílt ütközeteket igyekeztek elkerülni, az erős várak ostromával pedig nem is igen próbálkoztak. Ez viszont kiszámíthatatlanná tette a katonai helyzetet, a lovasság könnyen tudott területet foglalni, de képtelen volt ezt megtartani egy esetleges ellentámadással szembe. Azonban voltak kedvező események is. 1705. május 15-én első Lipót császár meghalt, és utódja a békés hajlamú első József lett. Lipót császár halálával bekövetkezett változások miatt Rákóczi 1705 őszére halasztotta fejedelem beiktató országgyűlés összehívását. Közben 1705. szeptemberében a Széchenyi országgyűlésen Rákóczit a Magyarországi Szövetkezetrendek vezérlő fejedelem címmel tisztelték meg, de az interregnumot nem mondták ki. Az addig kormányzó főleg protestáns köznemesekből álló Consilium Aulicum helyett az egyházi rend és a főrendek tagjait is magába foglaló szenátus alakult. Ugyanígy törvényt hoztak a vallási toleranciáról, de Rákóczi nem tudta maradéktalanul keresztül vinni az új magyar állam belső reformját, és az állandó hadseregre vonatkozó döntéseket elhalasztották. Ezzel párhuzamosan Rákóczi szorosabbra fűzi Erdély és a királyi Magyarország kapcsolatát. Az erdélyi rendekkel elismerteti a Magyar Konföderációt, szövetségre lép velük, és leszögezik, hogy egymástól függetlenül nem kötnek békét. A Széchenyi országgyűlés követeket küld az eredetileg október 26-ára, majd november 4-ére összehívott fejedelembeiktató erdélyi országgyűlésre. Rákóczi pedig Széchenyből egyenesen Erdélybe indult. Első József, amint trónra kerül, azonnal sokat változtatott apja merev és korszerűtlen kormányzati módszerein. A dinasztia erdélyi uralmát azonban mindegy kulcsnak tekintette a magyarországi hatalma visszaállításához. Ezért Herbeville tábornagy vezetésével erős császári hadsereget küldött a fejedelemségbe. A Pest alól az Alföldön végigvonuló császári hadsereget, miután Károly és Botján ezredei támadásaikkal nem tudták érdemlegesen megzavarni, Rákóczi Erdély határán a Szamos völgyében szándékozott feltartóztatni. A karikai és a zsibói szoros lezárására tervezett sánc és erődrendszert azonban nem sikerült időre teljesen kiépíteni. Herbeville tábornagy november 11-én érkezett meg a félig kész zsibói sáncokhoz. A meglehetősen elcsigázott, de kitűnő tisztikarra által vezetett 16 ezer fős hadseregével. Rákóczi személyes parancsnoksága alatt álló mintegy 15 ezer fős kuruc hadsereg 35 ágyúval próbálta megállítani a császári sereget, de egy viszonylag rövid csatában alul maradt a jobban szervezett ellenséggel szembe. A zsibói vereség rendkívül súlyos stratégiai és politikai következményekkel járt. A császári hadsereg bevonult Erdélybe, és végigdult az országot. Rákóczi erdélyi hadserege szétszorodott, többsége a Párciumba, Moldvába, Havasalföldre húzódott. Rákóczi támogatói közül mintegy 12 ezer ember Magyarországra futott, főleg nemesek, tisztségviselők, városiak, családjaikkal együtt. A bent maradt főurak és nemesek pedig 1705. december 15-én a segesvári országgyűlésen Rákóczi erdélyi fejedelemségét semmisnek nyilvánították és hűséget esküdtek József császárnak. Rákóczi már a zsibói csatavesztést követő napokban megkezdte Erdély visszafoglalásának előkészítését. Olyan védelmi vonalat alakít ki a márovarosi havasoktól a Marosig, amely az elkövetkezendő ellentámadás alapja lehet. A védelem megszervezésével gróf Barkóczi Ferenc generális bízta meg. Ezzel párhuzamosan Zaránd megyébe, Somjóvárában és Kővárban megkezdik az erdélyi hadseregnek az újjászervezését. Erdélyről Rákóczi azért nem mondhat le, mert a fejedelemség történelmileg elismert állam, és mint ilyen híd Európa hatalmaihoz, és támasz a Habsburg kormányzat magyarországi politikájával szembe. Ezért a fejedelem kormányzata már 1706 elején dolgozott az új erdélyi politikáján. Rándai Pál, Rákóczi kancellárja, előbb Aranyos Medgyesen tárgyal az erdélyi rendekkel, majd pedig a Miskolci tanácsülésen 1706. február 10-én eldöntötték, hogy a Párciumban menekült rendekkel Husztra országgyűlést hívnak össze az erdélyi konfederáció megkötése céljából. Ez az 1706. március 8 és március 20 között tartott huszti országgyűlésen az erdélyi fejedelemség nevében a főurak, a városok, vármegyék, székelyek, szászok és románok küldötteit tárgyaltak. Az országgyűlés mindenek előtt Erdély állami státusáról döntött. Kijelentették, hogy nem tekintik uralkodójuknak első József császárt, és Erdély elszakad a Habsburg háztól, ezzel alkotmányos szinten kinyilatkoztatta a fejedelem önállóságát. Majd rendezték Erdély viszonyát a királysággal. A Magyar Konföderáció elismeri és biztosítja Erdély önálló államiságát. Mindkét ország képviselői hangsúlyozták, hogy a királyság és Erdély a múltban egységes ország volt, de a két hazának egy korona alatt való létét nem a régi formában, hanem igaz szövetségben kívánják fenntartani. A konfederációval államközi szerződéssel fektetik le a közös politika alapjait. Eszerint Partium Erdélyhez került, a Habsburgok hatalma ellen vívott háború a két ország közös ügye. Béketárgyalásokat mindkét ország közös elhatározása alapján folytatnak a Habsburg kormányzattal, és egymást tudta nélkül nem kötnek békét. Erdélyt ugyanúgy belefoglalják a békeszerződésbe, mint Rákóczi királyságbeli államát. A jövőben Erdély támaszul szolgál a Magyar Konföderáció államának, ha szükséges, híveinek menedéket ad. Számos kérdést azonban tisztázatlanul hagy a huszti konföderáció. A közös uralkodó személyében megtestesülő központi hatalom, a kormányzat centralizált szervei és a két ország némileg eltérő jellegű rendiségek közötti ellentétek még feloldásra vártak. A két ország diplomáciáját sem könnyű egységbe hozni, még békés viszonyok idejében sem. A szenátus azzal a kiegészítéssel fogadta el a szövetségi szerződést, hogy Erdély és Magyarország egymást tudta nélkül nem lép érintkezésbe sem a törökkel, sem más külföldi országgal. A konfederáció mindkét ország részére kedvező célokat szolgált. Erdély megnyeri Rákóczi államának nemzetközi vívmányait, Rákóczi viszont a fejedelemség egykori szerződéseinek jogán építheti tovább nemzetközi kapcsolatait.
Imre úr, mit tudunk elmondani második Rákóczi Ferenc beiktatásáról?
A huszti konfederáció megkötése után Rákóczi igyekezett elismertetni Erdély uralmát a Habsburg házzal is. Előbb fegyverszünetet köt első József német-római császárral és magyar királlyal, majd 1706 nyarán angol és holland közvetítéssel béketárgyalások kezdődtek Nagyszombatban. A Habsburg kormányzat a fejedelemség külön államiságát elismerni látszott, de ragaszkodott ahhoz, hogy Rákóczi mondjon le a fejedelemségről. A fejedelem kijelentette, hogy ha biztosítva látja a két ország önálló államiságát, a Habsburg birodalom rendszerében kész visszavonulni. A tárgyalások mégis főleg Erdély miatt futottak zátonyra, mert a Habsburg kormányzatba időközben túlsúlyba jutott dinasztikus párt, Savoyai Jenő herceg vezetésével veszélyesnek ítélte, hogy külső hatalmak garantálják a Magyar és Erdélyi Konfederáció és a Habsburg dinasztia megállapodását. Ugyanakkor nem voltak hajlandóak elfogadni Erdély kormányzatában előrevetített változásokat sem Bécsben. A fegyverszünet lejárta után a császár hadvezetés Raputin tábornokot mindegy 20 000 főnyi haderővel Erdélyből Magyarországra rendelte. A fejedelemségben már 1706 elején egyre nagyobb területeken vetették meg a lábukat az újjászervezett Rákóczi csapatok, és 1706 őszén Szeben-Brassó fogaras kivételével az egész ország újra Rákóczi hatalmába került. Erdély katonai főparancsnokává Perki Lőrincet nevezte ki a fejedelem, és a miskolci szenátusi ülésen elfogadott gazdasági és katonai döntések alapján akarták a császári csapatok alól ismét felszabadult Erdélyt megszervezni. Erdélyre főleg gazdasági szempontból volt szüksége a kuruc hatalomnak. Az erdélyi hadiipar ugyan méreteiben elmaradt a magyarországi mögött, de a sóbányák hozadéka, a toronckói vastermelés, az ércegység higanyréz és aranybányászata igen jelentős volt. A Hunyad vármegyei és csíki fiskális vashámorokba termelt vas bőséges és jobb volt, mint a magyarországi. Az erdélyi posztot csinálók, a szászmesteremberek munkája ugyanúgy nélkülözhetetlen, mint a szüveghutták, papír, malmok, só és aranybányák jövedelme. Az erdélyi főurak és nemesek, városi és rendi közösségek a császári hadsereg kivonulása után újra hűséget fogadtak a fejedelemnek. Rákóczi azonban a hűtlen Istenek javainak elkobzását rendelt el, és adó, pénz és hadsereg szervezési rendeleteit mielőbb keresztül akarta vinni. Országgyűlés hívott tehát össze, és a központi hatalom érdekeit Perkinek kellett volna elfogadtatni a rendelekkel. Ez főleg a nemesek adófizetési kötelezettségének gondolatára vonatkozott. Az erdélyi rendek azonban maguk akarták régi szokásaik szerint megszabni az ország kormányzását, és 1706. október 27-én a megyesi országgyűlés nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Elfogadták ugyan a részpénz forgalmát, a háború szükségére adót vetettek ki, a hadsereg ellátására felajánlották a súlyjövedelmet és monopolizálták a külkereskedelmet. A nemesség adómentességi kiváltságát azonban megőrizték, a gazdaság irányításában néhány főnemes szerezte meg a hatalmat, a katonaság ellátásáról nem gondoskodtak, az állandó hadsereg ügye pedig szóba sem került. A külpolitikai és belpolitikai szempontból egyaránt sürgetővé vált, hogy Rákóczi megszilárdítsa erdélyi hatalmát. Franciaország az itáliai és spanyolországi hadszíntéreken elszenvedett vereségek miatt 1706 őszén béketárgyalásokba kezdett, és az európai diplomáciába elterjedt a hír, hogy küszöbön áll az általános békeszerződés. Rákóczi Erdélyben és Magyarországon országgyűléseket hívott össze. Elépést a Magyar Konfederáció és az Erdélyi Fejedelemség nemzetközi elismertetésének szüksége éppen úgy indokolta, mint az, hogy a rendi érdekekkel szembe megszilárdítsák a központi hatalmat. Az ellenállásra készülő magyar vármegyékkel szembe Rákóczi, mint Erdély beiktatott fejedelme kívánt fellépni. Ráadásul a császári kormányzat új hadsereget indított Erdély visszafoglalására, és a védelem megszervezésére összehívott megyesi országgyűlés 1707. január 10-én nem tudta összefogni az ország erejét. Rákóczi február 15-én keletkezett regálisa szerint március végére hívta össze Marosvásárhelyre a fejedelem beiktató országgyűlést, és a reformok előkészítésére Vai Ádámot küldte. Maga azonban diplomáciai tárgyalások miatt csak késve, március közepén indulhatott a fejedelemségbe. Közben viszonylag súlyosra fordult az erdélyi hadi helyzet. Perki Lőrinc erdélyi főparancsnok ugyanis nem tudta feltartóztatni Tiger császári ezredest, aki mintegy 3000 főnyi hadereivel bevonult Erdélybe, megerősítette Szebent és felmentette a kuruc ostromzár alatt tartott Kolozsvárt. Majd amikor a Kolozsvár alól Szebenbe visszavonuló Tigét Székelykocsárnál a hajduk meglepték, Perki elmulasztotta a kedvező alkalmat, hogy az erdélyi császári had előtt megsemmisítse. A katonai kudarcok ellenére a Marosvásárhelyi országgyűlés 1707. április 5-én a fejedelmi beiktatással kezdődött. A fejedelem a jezsuiták templomába elhangzó Te Deum után a református templomban nyitotta meg az országgyűlés. A rendek köszöntését Perki Lőrinc erdélyi katonai főparancsnoka tolmácsolta. Rákóczi a beiktatás előtt mondott beszédébe a fejedelmi hatalom eredetéről elmélkedett, majd kifejtette, mint kívánja országát igazgatni. Beszédében sem családi örökségről, sem a rendek választásáról nincs szó. Az országgyűlésen a rendek kérik a fejedelmet, hogy orvosolja rendi szabadságok sérelmét, az adományozza haza fiaknak a fiskális javakat, tartsa érvénybe a rendek kívánságait, és a rendek által választott tanács akarata és tanácsa szerint kormányozza. Erélyesen követelték a fegyvert fogott jobbágyok hazabocsájtását, a katonaság megfegyelmezését, a károk megtérítését, a szabad és biztonságos kereskedelmet, a jó pénzt, az egységes mértékrendszert és a régi sérelmek orvoslását. A Rádai Pál megfogalmazásában elkészített fejedelmi előterjesztés azonban reformokat követelt, a szabad kereskedelmet és az országos jövedelmek növelését, az állandó hadsereg megszervezését. Az udvari hadakkal körülvett fejedelemnek nagyrészt sikerül keresztül vinni akaratát. Az országgyűlés ismét kimondta, hogy Erdély elszakad a Habsburg háztól, és uralkodójának második Rákóczi Ferenc fejedelmet tekinti. A fejedelem teljhatalmat kap az ország külföldi ügyeinek intézésében, egyedül ő rendelkezik az ország jövedelmeivel és javaival. Az országgyűlés törvénybe iktatta a magyar rendekkel kötött Huszti Konföderációt is. A fejedelem utasít utasításokat adott a kincstári vagyon növelésére, a kolozsvári pénzverőház újjászervezésére, felülvizsgáltatja az addigi számadásokat és ösztönzi a kereskedelmet. Az ekkor Erdélyhez tartozó Debrecent a szabadkirályi városok sorába emeli, több város adómentességet kap. Rákóczi intézkedik a közterhek arányos elosztásáról, és a hadellátásba, hadkiegészítésbe is rendet kíván teremteni. A jobbágy katonákat visszakövetelő földesúri kívánságokat mereven visszautasítja, de a törvénytelen eljárások megakadályozására azonban kevés az ereje. Újra megerősíti és kibővíti a jobbágy katonák adómentességéről kiadott rendeletét, úgyhogy a földesúri szolgálat és a közterhek alól minden jobbágy katona mentes legyen. Törvényben foglalva szabadítja fel a csíkiakat, akiket Apor István rabváltság fejében erőszakkal jobbágyságra kényszerített. Ezeknek az intézkedéseknek a jegyében a Vásárhelyen a jobbágy származású Esze Tamás ezredest Rákóczi brigadérossá és három gyalogezred parancsnokává nevezte ki. Ezen kívül az országgyűlés törvényt fogadott el az állandó hadsereg megszervezése érdekében. Ennek első lépéseként Kolozsváron Rákóczi ünnepélyesen felavatta a Nemes Ifjak Társaságát, amely Kemény Simon parancsnoksága alatt az állandó magyar hadsereg tisztikarának és politikus gárdájának kinevelését szolgálta volna. Az országgyűlésen javaslat készült az erdélyi katolikus püspökség visszaállítására is, de az országgyűlési törvény változatlanul csak a négy bevett vallást erősítette meg. Az országgyűlés után Rákóczi kiépítette az erdélyi kormányzó testületét. A rendek és a három náció megtartották részleges önkormányzatukat, de a főispánokat, fő királybírákat Rákóczi nevezte ki. A fejedelmi tanács elnöke Torockai István lett, de tagjai között ott vannak a Magyar Konfederáció szenátora is. Erdély kancellárja Rádai Pál lesz, az ítélőmesterek Balta András és Samarjai Péter, a kincstartó pedig Barcsai Ábrahám. Gyakorlatilag azonban a fiskális ügyek és erdélyi gazdasági életében kulcsfontosságú érthetségbeli bányák igazgatása külön és közvetlenül a fejedelem irányítása alatt állt. Azonban a korszerű kormányzat kiépítésére Erdélyben Rákóczinak nem jutott ideje. Az országgyűlés után eredetileg Brassó alá készült, hogy a várost elfoglalva vehesse majd fel a harcot az erdélyi hadsereg a fejedelemség elfoglalására úton levő Rabutin tábornokkal. A magyarországi vármegyék szervezkedéséről kapott hír miatt azonban a fejedelemnek sürgősen el kellett hagynia Erdélyt.
Hogyan állították vissza hatalmukat Erdélyben a Habsburgok?
Sajnos Erdélyben Rákóczinak nem sikerült uralmát megszilárdítania. Ugyanis még a császári hadsereg megérkezése előtt a központi hatalom képviselői és a rendek között küzdelem bontakozott ki. Az erdélyi tanács tehetetlen a rohamos pénzromlással szembe. Ugyanakkor a jobbágyaikat a hadseregtől hazakövetelő földesurak igényeit sem tudják visszautasítani. A központi hatalom hívei viszont nincsenek tekintet a különböző kívánságokra és földesúri érdekekre. Megkezdődik az adó behajtása, a kincstári birtokok helyreállítása és a kincstári gazdálkodás országos szintű felülvizsgálata. Ugyanakkor Esze Tamás brigadéros a földesurakkal szembeszegülve hajtja végre Rákóczi katona rendeleteit. 1707 őszének elején Erdély határaihoz érkezett Rabutin tábornok seregével. Rákóczi határozott parancsai ellenére Perki késve kezdi kiépíteni a védelmi állásokat a császári sereg ellen, és szintén késve Esze Tamás küldi két hajdú és egy német ezreddel a kajáni hágó védelmére. A hágóba már bevonult Rabutin 7000 főnyi haderejét, azonban a rosszul ellátott kuruc ezredek meg se próbálták feltartóztatni. Erdély új katonai parancsnoka, Károly Sándor generális, késve induló hadseregével már nem tudta megfordítani a hadi helyzetet, és harc helyett az ország északnyugati határára vonult. Mikes Mihály tábornok ezredeivel Moldvába vonult ki, a székely katonaság egy része pedig a magyarországi palota ezreddel Görgény várába szorult, ahol több hónapon keresztül sikeresen védekezett. A császári hadsereg tehát nagy részt uralma alá vonta Erdélyt, a helyi ellenállósokat pedig leverte és megtorolta. Például Rabutin felégette Enyedet, bevonult Kolozsvárra, és katonái végig prédálták az érthegységet. Mindezek ellenére az érthegységbe még tartja magát Rákóczi kormányzata néhány hónapig. Ismét megindul a bányászat, lendületet vesz az aranyváltás, a pénzverés. Ezekre a forrásokra Rákóczi mozgalmának égetően szüksége volt. 1708 őszén viszont a császári csapatok ismét megtámadják az Érchegység vidékét, feldújják a bánya vidéket. A fejedelmi tanács a több ezer főnyi erdélyi hadsereggel együtt kimenekül Erdélyből, de Rákóczit változatlanul a fejedelem megtestesítőjének tekintik. Közben egy új ellenség is megjelenik a császári csapatokon kívül. 1708 nyarán Kolozsváron és Gyergyóban felüti a fejét a pest is. A nemzetközi méretű pestis járvány Erdélyben különösen nagy pusztításokat okozott, mert főleg a városok lakosságát tizedelte meg. Brassó, Kolozsvár és más megerősített helyekre összesúfolva egész családok estek a fekete halál áldozatául. 1709 elején már a császári hadsereg uralkodott Erdélyben. A kimerült ország megszervezése azonban nehézkésen haladt. Mivel első József császár magyarországi hatalma helyreállításában Erdélynek különleges szerepet szánt, igyekezett megnyerni az ország különböző társadalmi rétegeit. Az erdélyeket az erőszak és kegyelem kettős eszközével igyekezett Rákóczi oldaláról elvonni. A bujdosok birtokait lefoglalták, házaikat feldulták, családtagjaikat, sőt távolabbi rokonaikat is megsarcolták. Ugyanakkor József császár 1711. január 25-i rendeletével minden hűségére visszatérőnek grácié vitát ígért, és bizottságot állított fel Steinwind generális elnökletével a birtokok visszaadására. Ugyanakkor a császár elrendelte, hogy Székelyföldön magyar hadsereget állítsanak fel úgy, hogy a fegyvert fogók a porciófizetés kötelezettsége alól mentességet kaptak. Utasítást adott, hogy mindenhol szabadon válasszanak királybírákat, és a pozsonyi országgyülésre Erdély minden vármegyéje, városa és rendi testülete megkapta meghívóját. Ezen kívül a császár kinevezte a gubernium új testületét is, de ez nem tudott úrrá lenni a helyzeten, és az országban anarchikus viszonyok uralkodtak.
Miért következik be a Rákóczi szabadságharc kudarca?
Kétségtelen, hogy 1707-ben a Rákóczi szabadságharc elérte csúcspontját. A hadszíntéren ugyan vártakozó szerencsével folytak a csatározások, de Rákóczi seregei ellenőrzésük alá vonták Magyarország és Erdély jelentős részét. Ezen sikerek hatására 1707. június 13-án az onnodi országgyűlésen Rákóczi javaslatára és Bercsinyi támogatása mellett kikiáltott a Habsburg ház trónfosztását és első József magyar királyságának megszűnését. Bercsényi ezen az országgyűlésen beszédet tartott, bekövetkezett az interregnum, ugyanis Rákóczi nem akarta saját magának a koronát, az ország élére egy európai uralkodó dinasztia tagját akarta meghívni. Ez a kísérlet azonban kudarcba fulladt, és ami még ennél is nyugtalanítóbb volt, az, hogy 14. Lajos a teljesített feltételek dacára is vonakodott a magyar fejedelemmel szabályos szövetségre lépni, így a szabadságharcosok magukra maradtak. Felmerült a poroszokkal, majd az oroszokkal kötött szerződés lehetősége, de ezeket nem sikerült valóra váltani. Közben pedig a részpénzinfláció visszaszorítására tett kísérletek sem hozták meg a várt eredményt. Rákóczi 1708-ban a porosz herceg trónjelöltségének támogatása érdekében Sziléziába akart betörni hadseregével, de 1708. augusztus 3-án a Trencséni csatában vereséget szenvedett gróf Pál fián tábornok által vezetett császári seregtől. A csata közben a fejedelem lova felbukott, és Rákóczi ájultan esett le róla. Mivel a kurucok azt hitték, hogy meghalt, ezért az egész sereg szétfutott. Ezt a csatavesztést a kurucok soha többé nem verték ki, hiszen a sereg legjobb és nagy áldozatok árán megszervezett, felszerelt és kiképzett ezredei semmisültek meg a csatába. Ekkor az országban is többféle jelei mutatkoztak a teljes összeomlásnak. Egyre több kuruc parancsnok állt át a császár táborába büntetlesség fejébe, mint például a híres Ocskai brigadíros egész ezredével. A sereg demoralizálódott, sokan egyszerűen hazamentek. A romhányi csatavesztés után Rákóczi haderejét a Tisza vonala mögé az ország északkeleti szegletébe vonta vissza. Tovább tétezte a bajt, hogy egyre komolyabb pénzügyi nehézségek is adódtak, főleg a francia pénzügyi segítség elmaradása miatt. És mindezeknél nagyobb csapásként egyre iszonyatosabban terjedt a pest is az országban, főleg a rosszul ellátott kuruc táborba. A kimerült ország a végső összeomlás szélére jutott. Közben a nemzetközi helyzet is Rákóczi ellen alakult. Az 1709-es Máplakéi francia vereség végképpen eldöntötte a spanyol örökösödési háború sorsát a Habsburg-angol-holland szövetség javára, és ez megpecsételte a Rákóczi szabadsághoz további alakulását is. A Rákóczi a hágai és Gertruydenbergi béketárgyalások ígéretében bízva ki akarta húzni az időt az európai háborúkat befejező nemzetközi békéig. Abban bízott, hogy az általános európai békében nemzetközi szinten az európai államok jótállásával rendeznék Magyarország és Erdély viszonyát a Habsburg dinasztiával. De sajnos ez már nem változtatott a háború helyzetén, a kuruc szabadságharc végóráit élte.
Erdélyre vonatkozóan milyen rendelkezéseket tartalmazott a szatmári békekötés?
Rákóczi reményeivel ellenében a Habsburg kormányzat a birodalom keret európai érdekeit féltve minden eszköz megragadott, hogy Magyarország és Erdély ügye ne kerüljön a nemzetközi diplomácia tárgyalóasztalára, hanem az uralkodás alattvalóinak megállapodásával fejeződjék be a háború. A császár Pálffy János tábornokra bízta a béke megkötését. Az 1710-es év végén a kurucok megkezdték az alkudozásokat Pálffyval. Ezek eredményeképpen a Vajé kastélyban maga Rákóczi is találkozott Pálffyval. Rákóczi azonban Pálffy ígéreteiben és egyáltalán megbízása érvényességében nem bízott, és végül is teljesen elutasító álláspontra helyezkedett. A mozgalom folytatása érdekében Nagy Péter cár személyében igyekezett szövetséges találni, ezért Károly Sándorra ruházta a kuruc hadak főparancsnokságát, és ő maga 1711. február 21-én elhagyta Magyarországot, Lengyelország felé véve az irányt. A Rákóczi távozása után Károly Sándor arra a meggyőződésre jutott, hogy a teljes katonai vereség elkerülése érdekében fejedelem ellenébe is békét kell kötni. A megegyezés mielőbbi megkötése érdekében Szatmárra összehívott Csonka konföderációs gyűlésen Erdély részéről csak a fejedelmi tanács néhány tagja vesz részt. Első József császár április 17-én bekövetkezett halála miatt a császári kormányzat Rákóczi kikötéseiből több az erdélyi nemesség érdekeit szolgáló feltételt is bevett a megegyezési pontokba. Nem csak a birtokok visszaadását ígérte meg, hanem a vallás toleráns rendezését is kilátásba helyezte. Az 1711. április 29-én megkötött szatmári béke visszaállította Erdély szabadságharc előtti státusát, mint a Habsburg monarchia tartománya. A békeszerződésben szereplő általános amnestia a birtokok visszaadásának kilátásba helyezése a bujdossó erdélyieket csak nem kivétel nélkül hazavonzotta. Bujdossásban csak kevés erdélyi, mint például Mikes Kelemen, Cselei János, Kálnoki Mihály követte az országát vesztett fejedelmet. 1711. április 30-án a Majdtényi síkon a megmaradt 12 000 fős kuruc sereg letette a fegyvert a császári csapatok előtt, ezzel pedig a Rákóczi szabadságharc hivatalosan is véget ért.
Miért választotta második Rákóczi Ferenc az emigrációt?
A fejedelem nem volt hajlandó elfogadni a szatmári békeszerződést, annak ellenére, hogy reálpolitikai szemszögből nézve a megkötött egyezmény rendkívül enyhe feltételeket szabott, büntetlességet biztosítva magának a fejedelemnek is, sőt a birtokait is visszaszolgáltatta volna hűséges küfejében. Rákóczi abba bízott, hogy a nemzetközi helyzet alakulása lehetőséget biztosít vagy a szabadságharc újrakezdésére, vagy az erdélyi fejedelemség önállóságának biztosítására. Rákóczi már a Gertruydenbergi béketárgyalás alkalmával Angliának és Hollandiának, majd személy szerint Marlborough hercegnek is tudomására hozta, hogy a fejedelemségben nem személyes hatalmához, hanem ahhoz rakaszkodik, hogy Erdély önálló államiságát biztosítsák, és viszonyát a Habsburg dinasztiával nemzetközi szerződésben rendezzék. Rákóczi reményei azonban hiába valónak bizonyultak, Franciaország veresége miatt nem tudott semmilyen érdemlegesítést segítséget nyújtani, a protestáns tengeri hatalmakat pedig szövetségi szerződés kötötte a Habsburgokhoz, míg Oroszországot az északi, majd a török háború kötötte le. Így a fejedelem számára nem maradt más lehetőség, mint hogy emigrációba vonuljon.
Mit tudunk elmondani Rákóczi életéről az emigrációban?
Második Rákóczi Ferenc 1711-ben és 1712-ben Lengyelországban maradt, azt remélve, hogy a katonai helyzet még megváltozik. Ez idő alatt inkognitóban Sáros grófjaként Danzigba lakott. Innen 1712. november 16-án Angliába ment, ám a bécsi udvar tiltakozása miatt a brit királynő nem fogadta. Ekkor Franciaországba hajózott, és 1712. április 27-én emlékiratot nyújtott be 14. Lajosnak, amelyben kérte, hogy békekötéskor ne feledkezzenek meg Magyarországról. Ám az Utrechtben és Rastádban megkötött békeszerződésekben meg se említik Magyarországot. 14. Lajos 1715-ben bekövetkezett halála után II. Rákóczi Ferenc már nem érezte jól magát a francia udvarban. Ezért, amikor 1717-ben a Habsburgokkal háborúban álló III. Ahmed szultán felajánlotta, hogy szervezzen kurucokból újabb felkelést, az Oszmán Birodalomba költözött 40 főből álló kíséretével. Viszont mire Rákóczi megérkezett az Oszmán Birodalomba, addig a törökök elvesztették a háborút, ezért már nem foglalkoztatta őket a kurucok csatasorba állítása. Az 1718-ban megkötött pozsarreváci békében ugyan a Porta megtagadta a bujdosok kiadását, de a szultán a fővárostól kissé távolabb fekvő Rodostóba telepítette le őket. Itt egy egész kis magyar kolónia alakult ki a fejedelem körül, közülük talán a legismertebb Mikes Kelemen. Az emigrációba Rákóczi korán kelt, minden nap misét hallgatott, délelőtt írt és olvasott, délután pedig bútordarabokat esztergályozott. Egy hangú életet élt, amelyet csak néha napján szakított meg egy-egy vadászat, vagy más fontosabb esemény. 1733-ban a lengyel örökösödési háború során felcsillant annak a reménye, hogy visszatérhet Magyarországra, de ez végül nem teljesedett be. Két év múlva, 1735. április 8-án hunyt el Rodostóba. Holttestét Mikes Kelemen Isztambulba vitte, és a galatai Szent Benedek templomba helyezte el végakaratának megfelelően édesanyja Zrínyi Ilona mellé. 1906. október 29-én II. Rákóczi Ferenc hamvait hazahozták, és Kassán a Szent Erzsébet székesegyházban helyezték el végső nyugalomra.
Hogyan fejlődött Erdély épített öröksége a Rákóczi szabadságharc időszakában?
Sajnos, mivel egy háborús időszakról van szó, amely során úgy a császári, mind a kuruc seregek pusztították Erdélyt, ezért az épített örökségnek a fejlődése ebbe az időszakba nem igazán következik be.
Műsorunk utolsó percében megkérjük, hogy foglalja össze a beszélgetésünket.
Az elmúlt három műsorunkban tulajdonképpen II. Rákóczi Ferencről és II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemségéről beszéltünk. Előbb ugye a fejedelem származásáról, ifjúkoráról, neveltetéséről, tanulmányairól beszéltünk. Második műsorunkban pedig Rákóczi szabadságharc kirobbanásáról, az erdélyi eseményekről, valamint II. Rákóczi Ferenc megválasztása volt a téma. A mostani műsorunkban a fejedelem beiktatásáról, az általa Erdélybe bevezetett intézkedésekről, valamint Erdély elvesztéséről, a kuruc szabadságharc kudarcáról, a szatmári békekötésről, és végül pedig II. Rákóczi Ferenc emigrációba való életéről volt szó.
Történész úr, köszönjük a végső következtetéseket, köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, és mielőtt elbúcsúznék a Marosvásárhelyi rádió hallgatóiról, elmondanám, hogy egy hét múlva összegezni fogjuk az eddigi beszélgetéseinket az erdélyi fejedelmekről, ugyanis a fejedelmek kora Erdélyben sorozat lassan a végéhez ért, hiszen II. Rákóczi Ferenc volt az utolsó erdélyi fejedelem. Ha jól értesültem, akkor a kőbe zárt múltunk viszont nem ér véget. Nagybodó Tibor, dr. Kálmán Attilával kezd egy új sorozatba, amely a Mesélő kastélyuk címet viseli, és ehhez sok sikert kívánok. De azt is elmondanám, hogy a Mesélő kastélyuk lejárta után az erdélyi mesélő várairól fogunk beszélni a hallgatóknak, amelyben talán ismét találkozunk.
Kedves hallgatók, műsoridőnk végéhez értünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt történész nevében is. Szép lassan át kell adjuk a stúdiót, hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.